quiet places, stir up eddies in the dust of rage. Set me to pacing the cage.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Húsvét vasárnapja van. Az ünnepkörhöz kapcsolódó magyar népszokásokról a Debrecenben élő néprajzi múzeológus Simádi házaspár László és Johanna beszél.
A húsvét ünnepe a keresztény egyháznak a legnagyobb ünnepe, hiszen Krisztus feltámadását ünnepeljük ez alkalomból, viszont nagyon sok népszokás és szokáshagyomány is kapcsolódik húsvét ünnepéhez. Ezek értelemszerűen össze is függnek az egyházi hagyományokkal és szokásokkal, de sok esetben el is válnak. Én azzal szeretném kezdeni, hogy a divatosan szólva kontextusba helyezzük a dolgot, mert ugye sokaknak a húsvét az egy pirosbetűs, vagy hát pontosabban két pirosbetűs nap a naptárban, és akkor onnan tudják, hogy húsvét van, hogy a naptárban meglátják. A húsvét egy mozgó ünnep, ez az egyik alapvető információ szerintem, ami nagyon fontos. Egy egyházi mozgó ünnep, ami a tavaszi napi egyenlőség, tehát március 21-e utáni holtöltét követő első vasárnap. Ez húsvét vasárnapja, a húsvét ünnep első napja. Tehát egy mozgó ünnepről van szó, ez ugye azt jelenti, hogy nem ugyanazon a napon van minden évben. Ahhoz, hogy húsvéthoz eljussunk, az azt megelőző időszakról is érdemes beszélni, már csak azért is, mert így talán könnyebb megérteni is, illetve megélni is ezt az ünnepet. Itt ugye a húsvétot megelőző nagybőti időszakra gondolok, ami a húsvét vasárnapot megelőző 40 napos bőjt. Ez hamvazó szerdán kezdődik, tehát tulajdonképpen az úgynevezett húsvéti ünnepkör ekkor kezdődik, hamvazó szerdán. Hamvazó szerda egyébként a farsangi időszaknak a végét is jelenti. Tehát hamvazó szerdával kezdődik meg, pontosabban az azt megelőző húshagyó keddel a húsvéti ünnepkör nagybőti időszaka. Húshagyó kedd ugye egy beszédes elnevezés, és egyébként maga a húsvét elnevezés is, hiszen a húshagyó kedd arra utal, hogy ekkor a bőjt kezdetével a hívek elhagyják a húsfogyasztást, és hát ezen túl nem csak a húsfogyasztását, hanem az élet több területén is önmegtartóztatást gyakorolnak az elkövetkező 40 napba. Hamvazó szerdán a katolikus egyház szokása szerint történik a hamvazás, ami tulajdonképpen egy egyházi és egy laikus szokás is. A előző évben megszentelt barkák hamujával hamvazzák a híveket a templomokban, ezzel tulajdonképpen egyfajta védelem kerül rájuk, és van ennek egy laikus szokása is.
Ennek kialakult egy tréfás formája is, amikor a legények vödrökben kormos vízzel járták a falut, és a szembe jövő lányokat megkormozták, meghamvazták.
Tulajdonképpen ezeknek a hamvazással kapcsolatos tevékenységeknek van egyfajta ilyen ősi varázs, vagy ehhez kapcsolódó kicsit ilyen rítusszerű tevékenysége is, vagy jelentése is. Tehát a hamu az ugye a tisztításnak volt régen az eszköze. Tulajdonképpen itt az egyházi és a laikus szokásban is ez a hamvazás, a tisztítás, ez már a megtisztulás kezdetét jelzi, tehát a nagybőjti elcsendesedésre való felkészülésnek a kezdete. És hát ugye itt már szó volt arról, hogy nagybőjt a tilalmaknak, mind az étkezésbeli, mind a viselkedésbeli tilalmaknak az időszaka. Tehát ebben az időszakban nem voltak jellemzőek a mulatságok, lakodalmak se, nagy hangos, zajos összejövetelek, a muzsikálások, bálok sem. Viszont ettől függetlenül azért voltak olyan lehetőségek tulajdonképpen akár a szórakozásra is, illetve a gyerekeknek a játékra, amik viszont nem voltak tilalom alatt.
Leginkább, ami a legismertebb, azok a leányjátékok, amikbe egyébként fiúk is néha beállhattak, mint például a karikázó, ezt a lányok a húsvéti ünnepkör idején is ugyanúgy játszhatták, a böjti vasárnapokon karikáztak a templom előtti téren, és végig vonultak az egész falun. Emellett a lányok például tehénszőr labdáztak, tehát tehénszőrből készült labdákkal játszottak, vagy ronylabdákkal, sportjátékokat játszottak, mint például a mancsozás, a métázás, vagy a csülközés. A mancsozás egyébként egy nagyon egyszerű játék, hasonlít a baseballhoz, ehhez az amerikai változathoz, amikor egy ottal kell a magasra feldobott labdát eltalálni.
A nagyböjti időszak legutolsó szakasza az úgynevezett nagy hét, ami virág vasárnaptól, ugye húsvét vasárnapig tart. Virág vasárnap az Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásának az ünnepe, ahol őt ugye pálmaágakkal fogadták. Hát itt nyilván az éghajlati viszonyok kapcsán is ez a Kárpát-medencébe értelemszerűen megváltozott, és maga ez a szimbólum is változott, és a barka került előtérbe a pálmalevelek helyett, és virágvasárnap tartja a katolikus egyház a barka szentelést, amiről ugye már volt szó Hamvazó szerdával kapcsolatban. Tehát a virágvasárnapon megszentelt barkát a következő év hamvazó szerdáján, tehát annak a barkának a elégetett hamuját használják fel a hamvazáshoz. De ez a barka más különleges erőkkel is felruházódik, tehát felruházásra kerül, ugyanis ennek a barkának mondhatjuk úgy, hogy varázserőt is tulajdonítottak a későbbiekbe. Tájegységenként változóak a szokások egyébként, ez elmondható az összes a húsvét ünnepő szokásaira, de úgy egyébként értelemszerűen a évkör minden szokás típusára is elmondható, vagyis a szokás körökre, hogy tájegységenként változik. Volt, ahol nem vitték be a házba a szentelt barkát, mert pont az jelentett volna valamilyen rosszat a család életére, vagy a gazdaság életére, de volt, ahol viszont kifejezetten szerették, és a mestergerendára tették a tükör mögé tűzték, és ez a megszentelt barka, ez különböző jó tulajdonságokkal bírt, és különböző jó hatást fejtett ki a hiedelmek és a vallásos meggyőződés szerint.
És volt olyan is egyébként, ahol egy kis darabkát lenyeltek belőle, hogy ne jöjjön rájuk a torokfájdalom.
Így van, illetve hát a barkát akár az istállóba is elhelyezhették, hogy ezzel védelmet biztosítsanak a jószágoknak. Virágvasárnaphoz kötődik még a zöldágjárás is, ami a tavasz kezdetét jelképezi, tehát zöldágakat hordoztak végig a fiatalok a faluba, ezzel hirdetve tulajdonképpen a tavasz beköszöntét, illetve ide kapcsolódik még két egyébként én úgy gondolom, hogy manapság már ismert népszokás, a kiszehajtás és a villőzés szokása. Ezek megint csak tulajdonképpen a tavasz köszöntésnek a rítusai vagy alkalmai. Kiszehajtás az azt jelenti, hogy egy kiszebábút hajtanak ki, tehát innen a név, egy általában női ruhákba felöltöztetett, sok helyen banyának felöltöztetett és kimaskarázott bábút hajtanak ki a faluból. Ez azt jelenti, hogy hát ugye kihajtani szó szerint nem tudják, mert a bábú nem tud járni, ezért egy menetben viszik ki a faluból. Ennek az a célja, hogy a banya, mint a tél, a hideg, a szürkeség, a minden rossznak és gonosz dolognak a megtestesítője, kikerüljön a faluból, a közösségből, ott vagy tűzre dobják, vagy ha éppen van a falu határában valamilyen folyóvíz, akkor abba dobják bele. Ugye itt megint csak a folyóvíznek és a víznek a tisztító szerepe is előtérbe kerül, ami elmossa, elviszi ezt a banyát, és ezzel elmossa a rossz dolgokat, és akkor ennek tulajdonképpen sok helyen konkrétan a párja is, maga a villőzés, amikor megint csak zöldágakat, de sokszor szalagokkal, hímes tojásokkal feldíszített zöldágakat hoznak be a faluba, tehát ugye a kiszebábúval kiviszik a rosszat, és a villőzés során pedig behozzák a falu határából a feldíszített zöldágakat, ezzel tulajdonképpen a szintén a tavasznak a hírét, illetve ahogy a rigmus is tartja, hogy kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget, tehát a zöldágaknak, mint életszimbólumnak a behozatala jó egészséget biztosít a továbbiakban a falu népére. És akkor virágvasárnappal ugye elkezdődik a nagy hét, aminek tulajdonképpen a utolsó, vagy a második fele az, ami már kiemelt jelentőségű nagy csütörtökön, ugye ahogy a mondás tartja, a harangok Rómába mennek, a katolikus egyház ilyenkor beszünteti a harangozást egészen nagy szombatig. A reformátusoknál ez nincsen szokásban, olvastam a szakirodalomban olyan hivatkozást is, hogy sokszor ez konfliktust is jelentett még a korábbi időszakban, ugye a vegyes felekezetű településeken a harangozás beszüntetése. És aztán nagypéntek következik, ami tulajdonképpen a legmélyebb pontja, a legsötétebb pontja ennek a ünnepkörnek, hiszen nagypéntek Krisztus keresztre feszítésének a napja. És ebből adódik, hogy nagypéntek nem csak a egyházi hagyományban, és nem csak ezek miatt egy nagyon sötét és tulajdonképpen gyászos nap, hanem értelemszerűen a hívek is igyekeztek ezen a napon a napi viselkedésükkel, életükkel is ehhez igazodni. Ezen a napon a reformátusok is böjtöltek, ugye ők nem tartották, nem tartják tartják a 40 napos böjtöt, ezen a napon viszont ők is böjtöltek. Érdekesség még, hogy a böjt például nem vonatkozott a pálinkaivásra, amit viszont kifejezetten, hát hogy is mondjam, előnyösnek tartottak, és ez nem hogy engedett volt, hanem valamilyen szinten elvárt is volt a pálinka fogyasztása ezen a napon. Nagypéntekhez kapcsolódik a nagypénteki fürdés és fürdetésnek a hagyománya is.
Nagypéntekhez szépségvarázsló és időjárás jósló szokások is kapcsolódtak. Egyes helyeken úgy tartották, hogy ha szép idő van nagypénteken, akkor rossz lesz a termés, más helyeken viszont úgy tartották, hogy ha esik az eső, akkor lesz rossz a termés. Szépségvarázslással kapcsolatban pedig azt tartották, hogy ha valaki napkelte előtt megfürdik, megmosakszik, akkor nagyon szép lesz, és a szeplőket is előzi, nem fognak rajta a szeplők. Más tájakon pedig a gyerekeket kiküldték a folyókhoz, hogy ne érje őket a lustaság, ne legyenek lusták.
Illetve a jószágokat is fürdették ezen a napon, több helyen például a lovakat ezen a napon fürdették meg. Itt ugye már elkezdődik, amit tulajdonképpen, ahogy látni fogjuk, jellemző az egész húsvéti ünnepkörre, illetve a húsvét elkövetkező napjaiban is megjelenik minden alkalommal a víz, illetve a fürdetés, a mosás valamilyen formája. Nagyon erős ennek a szimbólumnak a használata. Ugye itt a nagypénteki fürdésnél és fürdetésnél is a rossz dolgoknak a lemosása önmagunk, illetve a jószágfürdetésnél látjuk, hogy a állatainknak, a környezetünknek a megtisztítása és felkészítése az ünnepre, illetve hát értelemszerűen mindenféle bajnak és rontásnak a lemosása. Nagypéntekhez kapcsolódtak munkatilalmak is, amik érdekesek lehetnek. Ezen a napon nem gyújtottak tüzet a házakba, éppen ezért ugye nem is tudtak sütni sem kenyeret, sem más, illetve az állattartása és földműveléssel kapcsolatos munkák is tiltva voltak. A péntek, ugye egyébként is gondoljunk csak péntek 13-ára, a péntek az mindig is egy hát veszélyes vagy valamilyen sötét napnak számított, és a nagypéntek pedig ugye, mint Krisztus megfeszítése a napja, egy kifejezetten erős jelentéstartalommal bír ezen a téren. Nagypénteket ugye nagy szombat követi, ami általában a féregűzésnek, tehát a seprésnek, takarításnak az ideje. Érdekesség, és hát valamilyen szinten logikus is, hogy ez az időszak a embereknek a hétköznapi életében is, még a mai napig is a tavaszi nagy takarításoknak az időszaka, ugye ez a fogalom, ez a mai napig él, és az emberek valóban ilyenkor igyekeznek rendbe tenni a házukat. Értelemszerűen itt megint csak arról is szó van, hogy ez egyfajta praktikus szokás, a háznak a megtisztítása, és átvitt értelemben szimbolikusan pedig az ünnepre való felkészülést is jelképezi. És ugye nagyszombat után húsvét vasárnap következik, ami tulajdonképpen maga húsvét ünnepe, húsvét ünnepének első napja húsvét vasárnap, a feltámadás ünnepe, tehát Krisztus feltámadását ünnepli a keresztény egyház, ami ugye megint csak több értelmezési síkon figyelhető, hiszen ahogy szóba kerültek már itt a zöldágjárás, kihajtás, villőzés, egyéb hagyományok, tehát itt a tavasz köszöntésről, illetve a tavasz kezdetéről is szó van, a természet újjáéledésének az ünnepe is ez, ami ugye párhuzamba áll Krisztus feltámadásával is. Húsvét vasárnap történtek az ételszentelések, a katolikusoknál ugye a hagyományos húsvéti ételek, amik tulajdonképpen még talán mondhatjuk, hogy a mai napig is szokásban vannak, illetve a mai napig is ezek számítanak a hagyományos húsvéti teríték fogásainak, ugye a sonka, főtt tojás, a húsvéti kalács, a torma is egy jellemző étel ebben az időszakban. A ünnepi ételeknek a maradékát sem pocsékolták el, karácsonyi ünnepi vacsora maradékához hasonlóan, ehhez is társítottak különböző elképzeléseket. A húsvéti sonkának a csontját például gyümölcsfára akasztották, hogy ezzel védjék a kártevő madaraktól. A morzsákat vagy a tyúkoknak szórták, a megmaradt morzsákat, hogy ugye jól toljanak, jól fejlődjenek, vagy elégették a ételek maradékát, és a hamuval körbe szórták a házat, ennek megint csak egyfajta védő szerepet, védő funkciót tulajdonítottak.
Igen, viszont az nagyon szépen látszik, hogy a maradékot nem fogyasztották el, hanem valamilyen jelkép szerint eltakarították, és még én annyit fűznék ehhez hozzá, hogy néhol a szentelés után a családok hazafutottak, mert úgy tartották, hogy aki először hazaér, az fog legelőször aratni, vagy amelyik lány először haza tud futni, az lesz a legelső a munkában.
A húsvét vasárnaphoz is kapcsolódnak munkatilalmak, nem hajtották ki a listálóból az állatokat ezen a napon, és többek között nem sepertek a házba, nem seperték ki a házakat se.
Mert elseperték volna a locsolókat.
Így van, elseperték volna a locsolókat, akikre ugye másnap nagyon számítottak, illetve hát hasonlóan a új év napjához is, ugye a egészségnek, a szerencsének a kiseprése, illetve ennek a veszélye is fenyegetett. Ami még érdekesség, hogy megjelenik húsvét vasárnap is a piros tojás, amit egyébként nagy pénteken készítettek hagyományosan, legalábbis a legtöbb vidéken nagypénteken festették a lányok, asszonyok a piros tojásokat és a hímes tojásokat, és ezek a piros tojások megjelennek húsvét vasárnap is, megint csak egy tisztító rítus vagy eljárás keretében. Mosdóvízbe tettek több helyen piros tojást ezen a napon. Ettől a cselekménytől azt várták, hogyha a piros tojásra öntött vízzel megmosdanak, akkor egészségesek, szépek lesznek, tehát megint csak vízzel kapcsolatos és a egészséggel, tisztulással kapcsolatos dologról van szó, de érdekességképpen azt is megjegyezném, hogy ugye nem véletlenül a piros tojás kerül a mosdóvízbe, hiszen a piros, erről majd még a hímes tojások kapcsán biztos, hogy fogunk beszélni, ugye a piros, mint az életnek, az egészségnek a színe jelenik meg a világ majd minden kultúrájában, tehát a szaknyelv ezt analóg mágiának nevezi, tehát hogyha piros tojást helyezek a mosdóvízembe, akkor attól azt várom, hogy én is piros posgás egészségtől kicsattanó leszek. Húsvét vasárnap volt még a határjárásoknak az ideje, ami ugye azt jelentette, hogy a falu határát körbe járták egy menetbe, énekszóval, imádságokkal, szintén egy nagyon ősi rítusnak a maradványa ez, tehát egy bizonyos földterületnek a körbe járása ősidők óta azt a képzetet tartalmazza, hogy ezzel meg tudják védeni az adott földterületet, és ennek a húsvéti határjárásnak is az volt a célja, hogy a falu határának a termőterületeit megvédjék mindenféle kártól, jégveréstől, egyéb dologtól, illetve hát magának az éneklésnek, a zajkeltésnek is ez volt az eszköze, a gonosz erőknek a elriasztása az adott területről. És akkor húsvét másnapja, ugye húsvét hétfő, ami tulajdonképpen a népszokások tekintetében legalábbis a legnagyobb ismertségnek örvend, szerintem még mondhatjuk, hogy a mai napig is. Ugye hagyományosan ez a locsolkodásnak az ideje, ami viszont ma már ugye eléggé urbanizálódott és megváltozott ez a szokás. Korábban ezt vízbevető hétfőnek is hívták bizonyos tájegységeken, ugyanis nem azt jelentette, hogy kölnivel végigjárva az ismerős lányokat, fiatalasszonyokat locsolkodtak, hanem a lányokat kivitték, vagy hát vagy kicsit durvában fogalmazok, kirángatták a falu kútjához, vagy a közeli kúthoz, vagy vizes vájúhoz, és akkor vagy abba megfürdették, vagy onnan locsolták vedérszámra a vizet a lányokra. Ez a 20. század első felében kezdett egy kicsit szelidülni, ekkor vált szokássá a kölnivel való locsolás, ami már egy kicsit visszafogottabb módja ennek. Mindig is a maga a locsolásnak az aktusa, a locsolkodásnak az aktusa volt a lényege ennek a szokáshagyománynak. Ehhez még ma is népszerűségnek örvendő locsolóversek, illetve korábban másfajta köszöntő versek járultak még, amikkel ugye jó egészséget kívántak a családnak, azon belül pedig a meglocsolt lányoknak, fiatalasszonyoknak is szép szépséget, jó egészséget, növekedést és termékenységet természetesen, hiszen maga ez a locsolkodás is valamilyen szinten egy termékenységi rítus, amiről szó van. Tehát itt is ugye a víznek egyrészt egy tisztító szerepe is van, mivel azonban férfiak öntik lányokra, ezért van egy bújtatott termékenységvarázsló jelentése. Egy másik variációja bizonyos tájegységeken a vesszőzés, ennek a locsolkodásnak tulajdonképpen egy variánsa, vagy egy másik megfelelője. A vesszőzés azt jelenti, hogy rövid veszőkből fontak négyágú, hát kis korbásnak is mondhatnánk, egy ilyen kis négyágú vesző köteget, és ezzel ütötték a lányokat. Hát most itt nem arra kell gondolni, hogy bántalmazás céljával, vagy nem ilyen jelleggel került sor erre a tevékenységre, hanem megveszőzték a lányokat. Ez hasonlóan egyfajta egészségvarázsló és termékenységvarázsló szokáshagyomány volt, és itt is arra hívnám fel a figyelmet, hogy ugye a locsolással összefüggésben, tehát ott is ugye a férfiak locsolnak nőket, itt a férfiak veszőznek nőket, tehát egyértelműen egy termékenység varázslásról van szó, illetve ezt a célt szolgáló tevékenységről. És hát ugye a férfiak ezért cserébe hímes tojást kaptak, általában piros tojást, a piros volt az alapszín. A tojás maga elég sok más kultúrában is az életnek, az új életnek a jelképe, ez ugye teljesen egyértelmű, hiszen a tojásból valóban új élet tud kifejlődni. Ettől függetlenül, illetve emellett pontosabban a keresztény egyház is szentségként ismeri a tojást, a katolikus egyházban szentségként szerepel a tojás, és egészen konkrétan Krisztus feltámadásának a jelképe, hiszen feltámadásakor a sírból előjövén, mint a kismadár ugye feltöri a tojás héját, így tért vissza az élő sorába, és a madár fióka is így kel ki a tojásból. Tehát ez tulajdonképpen teljesen egyértelmű párhuzam. A hímes tojások különböző technikákkal készülhettek hagyományosan. Az egyik az tulajdonképpen, amit batik technikának is mondhatunk, ez azt jelenti, hogy úgynevezett írókával, kis vékony fémcsővel vagy tolcsévével meleg viaszt vittek fel a tojásra a kívánt mintába, utána festették be a tojást piros színre, hát értelemszerűen, hogy régi időkben nem szintetikus festékeket használtak, hanem különböző festőnövényeket. A legjellemzőbb a hagymahéj, ez talán még a mai napig is használatos, és amikor a tojás megfestésre került, utána melegítéssel leszedték róla a viaszt, és a viasz helyén ugye nem fogta be a festék a tojást, így tűnt elő maga a minta. Másik jellemző tojásdíszítési technika a karcolás vagy maratás, amikor a megfestett tojásról a kívánt minta helyén lekaparták, lekarcolgatták a festéket, vagy pedig, ami szintén egy még ma is divatos technika, hogy kis, nagyon vékony ecetes pálcával maradták le a festéket a kívánt helyen. A tojásokra kerülő motívumok is tájegységként változók. Ismerünk nagyon ősi motívumokkal, egyszerű geometrikus ábrákkal ellátott tojásokat is. Ezek is általában spirálok, forgók, növényi ágakat imitáló formák, tehát mindenképpen megerősítik a tojásnak a termékenységet jelentő és az életet hordozó szerepét, szimbólumát.
És van még egy technika, ami az én személyes kedvencem, az a berzselés, amikor szintén növényi alapú festékkel festjük meg a tojást, viszont a mintát azt nem mi rajzoljuk rá, nem mi festjük rá, hanem szintén növényi levelekből vagy virágokból ráfogjuk ezeket a tojásra, és egy harisnyával kötjük be a tojást, hogy ott maradjanak. Felforraljuk a vizet, mikor már beletettük a növényeknek a leveleit, ugye említette már Laci a vöröshagymahéjat, mert szerintem azt csinálja a legszebb színt, és amikor már nem tűzforró, akkor beleengedjük a tojásokat, állni hagyjuk őket, minél tovább hagyjuk őket állni, annál szebb lesz a színük, és akkor utána kivesszük, és ezek a levelek gyönyörűen meghagyták a tojásnak a természetes színét, és ez lesz rajta a minta.
Húsvét hétfő még az ajándékozásnak is egy hagyományos alkalma, tehát a keresztülők megajándékozták a kereszt gyerekeiket, ugye manapság a megváltozott népszokások, ha még mondhatjuk ezeket a népszokásoknak, már tartalmazzák a csoki nyulaknak az ajándékozását, illetve hát kisebb összegű pénzjutalmat is kapnak a locsolásért a fiatalok. A nyúlnak, mint húsvéti nyúlnak a megjelenése egy viszonylag késői dolog, de mindenképpen érdemesnek tartom, hogy erről is szó essen, hiszen ma már abszolút beépült a húsvéti ünnepkörbe, és ugye a húsvéttal kapcsolatos elképzelések az átlagember fejében már a nyulat is tartalmazzák. A nyúl valószínűleg német hatásra került be ebbe a hagyománykörbe, és hát a nyúl, mint szapora állat, ugye ez közmondásosan ismert, megint csak nagyon jól illeszkedik ebbe a termékenység és a élet elősegítésére, az egészségre kapcsolatos szimbólumként, egészséggel kapcsolatos szimbólumként, hiszen a nyúl is szapora és termékeny állat. Húsvét hétfőn tartották általában a húsvéti bálokat, és hogy ugye megint csak arról van szó, hogy ahogy húsvétkor, ahogy az elnevezés is takarja, a 40 napos böjt és önmegtartóztatás után ismét húst és zsíros ételeket vettek magukhoz, így a viselkedésbeli önmegtartóztatás után, tehát az elcsendesedés és átszellemülés ideje után a feltámadás ünnepe, ugye mint egy örömünnep, alkalmat adott a húsvéti bálok megtartására, és ahol már értelemszerűen muzsikával, zeneszóval, tánccal, énekekkel ünnepeltek. Húsvét hétfő utáni nap még egy érdekes szokást tartogat, a húsvét hétfőt követő kedd, ugyanis ez volt a visszalocsolásnak a napja és az alkalma, és hát a lehetősége is. Tehát ez azt jelenti, hogy a lányok ekkor visszalocsolhatták a fiúkat, tehát most tulajdonképpen fordult a kocka a keddi napon, és nem a fiúk locsolták a lányokat, hanem a lányok, hogyha sikerült nekik megfelelő alkalmat és meglepetésszerű alkalmat teremteni erre, akkor a fiúkat visszatudták locsolni. Ez a hét egyébként, tehát a húsvét hétfővel kezdődő hét, húsvét hete, ez a megnevezés illik rá, és fehér vasárnappal zárul ez a hét, húsvét hete is, és maga a húsvéti ünnepkör is. Fehér vasárnaphoz egy érdekes népszokás kapcsolódik még, ami tulajdonképpen úgy fogalmazhatnánk, hogy a szertartásos barátságkötésnek az alkalma. Ez azt jelenti, hogy a komálás és mátkázás szokása kapcsolódik ehhez a naphoz, amikor is a jó barátnők egymásnak komatálat, tehát mindenféle finom ételekkel, édességekkel és hímes tojással, piros tojással megrakott tálakat küldenek egymásnak, és tulajdonképpen ezzel, mint egy örök barátságot fogadnak egymásnak, ezt természetesen viszonozza mindkét fél, és ez egyfajta elköteleződés egymás iránt. Ami szerintem egyébként egy nagyon szép szokás, és tulajdonképpen megint csak ehhez a tavasz ünnepéhez, Krisztus feltámadásának az ünnepéhez, az élet ünnepéhez jól kapcsolódik, hiszen életre szóló barátságok köttettek ezen a napon.
Én még egy kiegészítést hadd tegyek a húsvét hétfői locsoláshoz, mert hogy a gyerekek ehhez a tojásokhoz kapcsolódóan is találtak ki népi játékokat. Név szerint ez volt a kókányozás vagy cucázás, amikor is az összegyűjtött tojásokkal a két szemben álló játékos egy-egy tojást összekoccant, és aki és értetlen marad, az megnyeri a másiknak a megtört tojását is. Ennek egyébként volt egy másik variációja, amikor a tojást pénzérmével ütötték meg, és akinek betört, az elvesztette a tojást, is, és a pénzt is.
Igen, és akinek a legkeményebb volt a tojása, tehát aki a cucázás során a többieket le tudta győzni, az a legény nagy népszerűségnek és tiszteletnek örvendett utána.
Simándi Lászlót és Pap Johannát, a Debrecenben élő néprajzi muzeológus házaspárt hallottuk a húsvéti magyar népszokásokról.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Johann Sebastian Bach 249-es jegyzékszámú húsvéti oratóriuma következik. Előadja a Holland Bach Társaság. Thank you.